Sabbat Vaikra, és szólítá, és szólt, és mondta. Ez a heti szakasz, amikor elékeztünk Mózes harmadik könyvébe, és annak is az első öt fejezetében, ami a zsinagógákból olvasott a részek ezek. Konkrét igei résznek, konkrét mondatnak a kivétele helyett, inkább általánosságban szeretnék szólni, hogy miről is szól ez a heti szakasz, miről is szól ez az öt fejezet nagyjából, hiszen arról szól, hogy milyen az áldozati rend. Nem is régóta, az előző hetekben arról volt szó, hogy miképpen kell összegyűjteni a pusztai sátortemplomhoz az alkatrészeket, az anyagokat, mindezt, ami szükséges a Isten szolgálatához, az áldozatokhoz, és elérkeztünk odáig, hogy most már Isten rendelkezik avval, hogy milyen áldozatok legyenek a pusztai sátortemplomba, pontosan a szentélyben. Hiszen Isten nem templomot akar építeni, ma se, hanem mint egykor szentélyt, ahol előtte lehet megállni. Ennek a heti szakasznak, tehát így az áldozati rendről szóló része, beszámol a békeáldozatról, beszámol a bűn és vétek áldozatról, beszámol a hálaadásokról, a hálaáldozatról, és beszámol a közösségért szóló áldozatról. Ezek az áldozatok ma már nem működnek, hiszen a véres áldozatok, az állatoknak a levágása áldozati célból szünetel. Nem csak azért, mert szünetel, hanem azért, mert nincs is már szentély, nincs is már templom, tehát technikailag is kivitelezhetetlen. Ezért a zsidóságban is, és a kereszténységben is lényegében, mindezek az áldozati rendek, ezek az áldozatok szóban, vagyis imában hangzanak el. Imában hangzik el a hálaáldozat, imában hangzik el a bűn és vétek áldozat, imában hangzik el végül is a béke és a béke áldozat Istennel. Ha másképp is nevezzük, ezek működnek, illetve működni kellene. Mindezt azért hozom elő ennek az áldozati rendnek a taglalását, mert jelen pillanatban, amikor nehéz helyzetben világszerte az emberiség, köztük a kereszténység is, folyamatosan nekiáll a kereszténység mindenféle ima közösségeket alkotni, ima harcokat folytatni, és igazából az imádkozást, mint olyat, rendbe kell tenni, hogy mi is az imádkozás. Egyáltalán mióta van imádkozás? Mert lényeges a Bibliát úgy tekinteni, mint egy folyamatot. Valahogy nagyon-nagyon elferdült a nézetünk és a keresztény nézet, amikor, mint hogyha valahol a Golgotánál kezdődött volna, de nem is a Golgotánál, hanem valahol a kereszténység kezdetével kezdődött volna az egész világ, mint hogyha nem is lettek volna Bálám idejében természetimádó népek, pedig ma is vannak, mint hogyha most kezdődött volna 2000 éve a világ történelme, és elhagyjuk az ősatyákat, elhagyjuk a zsidóságot, mindent elhagyjuk. Nem csak a behelyettesítő teológiait a dolog, hanem egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel, vagy nem is akar mit kezdeni ezzel a kereszténység. És amikor most éppen nehéz helyzetben van hazánk és a világ is, meg kell állapítanom, hogy teljesen felesleges imádkozni. Teljesen szabálytalan imaláncokat, imaészakákat és egyebeket rendezni. Vannak helyzetek, és vannak emberek, akiknél lehetséges ez. De miért is mondom ezt? Azért, mert amikor Isten a pusztai sátor templomot elrendelte immáron áldozati helyének, ez a vele való kapcsolatnak a helye. Vele való kapcsolatnak a lehetősége, a szentély. És a szentélynek a működése nem egy pusztai történet, nem a megépített salamoni templom, teszem azt, nem a lerombolt templomok bármelyikének az áldozati liturgikus működése, hanem sokkal több annál. Egyáltalán imádkozunk akkor lehetne, ha a pusztai szentélynek a működését ismernénk, az alapokat. Az alapokat ismernénk, hiszen a hálaáldozat helyett az eredeti fogalmat kellene elővenni, a béke áldozatot, a korbán áldozatot, és a béke áldozatnak is két fokozatát. Az egyik, amikor a távolra érkezett ember Isten elé megy, és mint egy visszatérő imát mond el, visszatérő áldozatot mond el bűnbánati szinten, hogy eltávolodtam tőled, újra előtted akarok lenni. Vagy a teljes életátadás, ami a korban áldozat, a teljes égő áldozat. Ha nem történik meg az életünkben, akkor mi a szentélybe nem mehetünk, mi Isten elé nem mehetünk. Ha nem történik meg a mindennapi lisztáldozat, a mindennapok hálaadása, akkor nincs kapcsolatunk Istennel. Ha nem tudjuk, mi az, hogy bűn és vétek, és nem rendezzük Isten előtt a bűn és vétek kérdéseit, akkor hogy mehetnék én Istené kérésekkel? És ha nincsen meg a közösségi imánk, akkor hova tartozok, magányos hívő vagyok? Kihez tartozok, a messiás népéhez, vagy csak szólóban valami kapcsolatom van Istennel, vagy legalábbis keresem a kapcsolatot? Istennél vannak jogszerűségek, törvényszerűségek, és a pusztai sátor templom működése megmutatja, így a vaikra, amikor szólította Isten Mózest és általa a népet, tanította és mondta a nép, meg szólt a nép, meg mit tegyen, ez ma is megszólal. Kedves barátom, addig te nem menj Isten elé, amíg az áldozati rend, a maga, a migdás, maga az, a szentély az életedben nem működik. Nincs jogosultságod Isten elé menni. Van jogosultságod Isten elé menni, áldozatokat bemutatni. Van kegyelem, van lehetőség, van felelősség. Isten elvárja azt, hogy rendezett viszonyban legyünk, ő előtte legyünk mindig. Mi ugyanúgy beüzengetünk Istennek, hogy védjél meg bennünket a vírustól, a háborútól, a mennydörgéstől, a földrengéstől és mindentől. Ha Isten akaratában van valami, ez meg fogja hallgatni. De ha a saját kérésedet vészed Isten elé, milyen alapon, milyen jogosultsággal mész a világ ura elé, aki neked nem az urad? Valami Isten ott fent, aki te rendelkezel vele, hogy ezt tedd, azt tedd, amazt tedd. Valóban megtörtént az életedben az, a béke áldozat, hogy itt van a teljes életem, átadom neked. Mindenben a te akaratodat akarom követni. Mindenben. És hol van ez a békeáldozat másik formája, amikor úgy elkalandoztunk az életünkkel, elmentünk, mint a tékozló fiú története, Bélből szoktak ilyen eltávolodást tanítani. Úgy eltávolodtunk Istentől, és rádöbbenünk, hogy távolságban vagyunk, és szükséges visszamennünk. Békétlenség van bennünk, mert nincs meg Isten béke, és a mi kettőnk között, Isten és én közöttem a békesség. Visszamentem én, hogy Uram, én most nagyon el voltam a magam kis ügyeimmel, az egzisztenciámmal, a magam vállalkozásának az építésével, a magam szerelmével, házasságával, nem értem rá veled foglalkozni, eltávolodtam mindenhova. Mert olyan jó volt a világba csatangolni, és rádöbbenek, hogy hát mégsem voltam én Istennel. És eljön ez a nap mindenkinél, mert Isten gondoskodik arról, hogy ha ő hátra vonul, elvonul, nem szól hozzánk, aki egyszer már megismerte őt, és aki egyszer a népének mondhatta magát, meg fogja ismerni azt, hogy milyen rossz ő nélkül lenni. Hány, de hány Zsoltárt lehet mondani, amikor a Zsoltáros mondja, hogy milyen nehéz és milyen rossz egyedül lenni, miért hagytál el engemet? Nem ő hagyott el bennünket, mi vagyunk, akik eltávolodtunk, és Istennek a szentélye örök és áll. Van-e békeszövetségem? Valóban átadtam az életemet, hogy mindenben teljesen Isten akaratában akarok járni, átadom az életemet, és elfogadom-e, aki az életet már átadta, azt a lehetőséget, hogyha eltávolodtam tőle, akkor visszatérjek újra rendezzem a békét Isten és én közöttem. Ez nem újra megtérés, hanem csak visszatérés. A legkomolyabbnak mondott és a legjobb állapotban levő hímbe embernek is szüksége van erre. Nagyon sokszor elcsal a világ, nagyon elcsal a testi és lelki vágyaink, nagyon-nagyon sokszor elvisznek rabságba mások, mert hagyjuk magunkat, és mikor rádöbbenünk, hogy egyedül vagyunk, akkor van egy kegyelmi állapot, hogy vissza lehet térni ő hozzá, oda a szentélybe, oda elé. És tudjuk-e, mi az, hogy vétek, és mi az, hogy bűn? Tudjuk, mi az, amikor tudatlanságból, vagy bármilyen meggondatlanságból elkövetünk valaki valami ellen, és Isten ellen valami vétket? Tudjuk-e, hogy naponta kellene visszamenni, és beszámolni az útjainkról, és naponta kellene az engedetlenségünket rendezni Isten előtt alázattal, hogy köszönöm a lehetőséget, hogy rendezhetem. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm, hogy letehetem a bűnömet, és nem akarom többet tenni. És amikor így a Szentlélek az működése teljes, megvan a békeszövetségem Istennel, a béke áldozatot letettem, és újra visszatérve megerősítettem. És a mindennapokban a vétkeim és a bűneim rendezve vannak, és még a közösségért is áldozatot mutattam be, hiszen mi nem egyedek vagyunk, hanem emberek vagyunk. És az emberiségen belül nem hívő vagyok, hanem egy hívő testnek, a messiás testnek a része. Tudok-e hálát adni? Tudok-e bocsánatot kérni, hogy én a közösségben nem vettem részt, vagy rosszul tettem valamit? Tudok-e védelmet kérni, akár az önmagam bűne miatt a közösséggel, Istenem, az én butaságom, tudatlanságom miatt másoknak ne legyen baja? Működik-e a Szentély? Ez a kérdés. Olvassuk-e tehát a Mózes harmadik könyvének az első 5 fejezetét, és megláthatjuk, hogy mindezek az áldozati dolgok, áldozati rend ránk vonatkozik. Ha ez nem működik, akkor csak az az imám lesz meghallgatva, ami Isten akaratával egyben van, azonos. A hitetlen embernek is vannak sóhajai, kérései, fohászai, könyörgései, ami Isten akaratában vannak. Ő nem tudja konkrétan, mi a feladata, vagy mi az, amit Isten elé tehet, de mégis kér, ösztönösen érzi, hogy valakihez oda kell menni. Míg a hitetlenek mondott ember is imádkozik, a vallásos ember is imádkozik, és van, amikor csak csodálkozik, hogy nem hallgatja meg Isten, mert nem tudja, mit imádkozott. Meg nem tartja be azt a sorrendet, hogy először neked kellene rendben lenned, hogy egyáltalán Isten elé mehess. Áldozattal lehet Isten elé menni. Nyitott a szentély. A béke áldozatra mindenképpen, az életátadásra mindenképpen, a visszatérésre mindenképpen, a bűnre és a felelőtlenségünkre. Ott van a lehetőség a mindennapok bocsánat kérésében, a tévedésre úgy, mint a szándékosokra is. És ott van még a lehetőség a mi ellenszegülésünknek, sőt, a mi lázadásunknak is, ami távol vett, volt Istentől, távol vitt Istentől, van lehetősége, ott a szentély, lehet újra békét kötni Istennel. Imádkozunk mi mindenért. Imádkozunk mi egy járvány elmúlásáért. Imádkozunk azért, amért nem kellene imádkozni. Hiszen ha Isten előtt folyik az életünk, ott a szentély, bennünk működő szentély működik, valóban működik, akkor működik Isten szelleme, működik a Szent Szellem. Akkor minden igazságra, minden lehetőségünkre és mindenre elvezet. mondhatnám ezt szóval, hogy megúszhattuk volna a könyörgéseinknek, a fohászainknak és az imáinknak a tárgyát, ha ő előtte lettünk volna, ha átadtuk volna neki teljes mértékben az életünket, akkor nem kellene most szenvednünk, és nem kellene imádkozni, hogy jaj Istenem, hogyha a közösségért felelősséget vállaltunk volna, akkor nem kellene ma a keresztényekért imádkozni, hogy jaj, védd meg ettől, meg attól. Hogyha a bűneinket rendeztük volna, akkor a bűnöknek a következményét Isten akár elengedhette volna, vagy hogyha viselnünk és hordozunk el a következményét, akkor megértettük volna, hogy mindez annak a gyümölcse. Ha nem működik a szentély, csak kevés esélyed van arra, hogy érted és ismered Isten akaratát. Azért is, mert azért nem működik a szentét, mert a te akaratod elvitt onnét. Vagy nem is működött sohasem, nem tértél meg Istenhez. Nem lettél a népe, nem rendezted a békét Istennel, nem rendezted a bűneidet. Akkor igen kevés az az ima, ami belőled vágyként, akaratként jön, hogy Isten akaratával az egy és ugyanaz legyen. A távol lét ellenkezés, és Isten akaratától való ellenkezés, mondhatnám, hogy százalékosan jóval kevesebb a meghallgatható kérésed, mintha ismernéd Isten akaratát, és szinte nem is kell kérni. Igen, a választott nép, itt a pusztai templomnak az építése során és után nem imádkozott. Lehet, hogy meglepő, nem imádkozott. Rendezte Istennel a viszonyát, rendezte az egyenletlenségét, bűnét, vétkeit, a közösséggel való felelősséget is rendezte ott a szentélybe, és nem kellett neki imádkoznia. Ebben az Isten előtti állapotban, ebben az Isten népe állapotban Isten mindenről vezetést adott, szinte nem kellett döntenie kérdésekben. Gondoljuk bele, hogy a pusztai vándorlás során még lehetősége sem volt különböző dolgok között válogatni, hogy mit hogyan csináljon, hiszen ez a pusztai vándorlás Istennek a kezében volt, akaratában, vezetésében, és az ő gondoskodásában volt. Nem kellett a népnek kitalálni, hogy hogyan tovább és merre. Cél megvolt, út megvolt, és Istennel való viszony megvolt. Másik kérdés, hogy ezt meddig tartotta, és hogyan nem tartotta meg a választott nép, de addig semmiképpen imára nem volt szükség, amíg a nép teljességgel ott volt Isten előtt, és kellős közepén a népnek ott volt a szentély. Már a Kánaánban más a helyzet. A Kánaánban más a helyzet, hiszen ott már az egyéni akaratnak működni kellett, Isten akaratát elfogadva azt, hogy az a szent föld, a működtetést Isten átadta. De Isten itt is megadta a vezetését emberekkel, egyénekkel, személyes kapcsolatban adta az üzenetét. Már nem volt az egész nép előtte, már szabad akarat által dönteni lehetett Isten szava és a belső emberi akarat között. Az imádkozás valójában Babilonba kezdődött el, amikor a szentély nem működött, amikor a nép fogságban volt, és ekkor is az imádság nem kéregetés volt, mint manapság, hanem vágyakozás a szentély után, és bőjt azért, hogy a bűneink miatt nincsen szentély. Szinte ugyanaz működött szentély nélkül, mint a szentélybe. Bűnbánat és vágyakozás Istennel való békeszövetségre, és a békeszövetségének nem más a jele, mint maga a működő szentély, és a békeszövetségnek, a hívő embernek a jellemzője, hogy belül működik automatikusan a szentély belső akarata, vágya, mint egy kényszere az, hogy Istennel mindig közelségbe lehessen, hogy a bűnei mindig rendezve lehessen, és egy közösséghez tartozzon. Isten népéhez való tartozás a felelőssége. Ez jellemző arról, hogy kihez tartozok, és ki az én Uram, és ki az én Istenem. Annyira, hogy valójában aki Isten népének a tagja, bizony nagyon keveset kell imádkoznia, kérnie. Isten valóban mindent megad, mindig is megmutatja, mit kell elfogadni, hiszen ő már adta, csak oda kell mennünk és elvennünk Isten akaratának a tárgyi, akármilyen földi értelembe láthatóvá tett termékét, akaratát, működését. A hívő embernek nem kell imádkozni. A hívő embernek működik el a szentélynek, és Isten vezetését szinte ugyanúgy, mint a pusztában a választott nép megkapja. Igen, láthatóvá teszi, hogy mi a miénk, mi az, amit nekünk adott, mi az ő terve, mi az ő rendje, mi az ő törvénye. És mindaz az ember, aki ezt ismeri, szinte értelmetlen, hogy Uram, mutasd meg, hát megmutattam, a kapcsolatban látható. Ennyire fontos a szentély. A szentélyben való működés, áldozataink nem csak azt a békességet adja meg, ami Isten és ember között van, hanem annál többet, ebben a teremtett világban is megtalálják a békességünket. Ebben a teremtett világban is nem teszünk rosszat mással, ha tettünk, rendezzük, és más se tud tenni ellenünk semmit, hiszen a kívülállók nem érhetnek el bennünket, mi Isten előtt vagyunk, ők viszont a templomon kívül. Nem tud ártani ez a világ nekünk, csak akkor, ha kimegyünk, ha nem vagyunk ott a szentélynél, és nem folyik az áldozatunk imában, nem folyik a bűn és vétek áldozat, nem folyik a hála áldozat, nem folyik a béke áldozat, és nincs közösségért elmondott áldozatunk, akkor védtelen helyzetben vagyunk, akkor kint vagyunk, távol vagyunk, és elér a világ. A világnak a másik ereje, a kétpólusú világban bizony elér a bűnnek a következményei. És a bűnnek a következményei bármilyen formában, a háborútól, a járványon keresztül mind-mind megjelenik. Ha el is ér, Istenhez el tudunk menni, hogy az ő akaratában akarunk élni, az ő békességében, és tanítson ő bennünket meg, hogy ebben a helyzetben mi a teendőnk. Nem kéregetni kell. Hiszen a kéregetéseink önmagunkat tud leleplezni. Ezek a kéregetések pogány kéregetések legtöbbször. Én megteszem, te tedd meg. Te vagy a főnök, én fizetek. Nem. Isten azt mondta, van egy rend, ismerd meg, és ahhoz képest saját magad igazodjál, és éld meg a rendet. Ezt a választ, a rendre szóló választ nem utasításként adja, a törvényét nem utasításként adta, hanem ott, a szentélynél rendbe tette az életünket, és rendbe teszi, ha kérjük, mert megmutatja a rendet. Vaikra, és szólította. Én úgy gondolom a mai korban, a mai helyzetben, Isten bennünket is szólít önmagához, legyen békeszövetség. Gyere vissza hozzám, ne kalandozzál, kereszének mondott hívő ember, vagy hívőnek mondott keresztény ember, ne kalandozz. Van út, visszaút, van Istenhez, az oltárhoz, a szentélyhez vezető út. Ne távolra imádkozz, hogy kint a világban mentsen meg Isten nem fog megmenteni. kivéve ha nem kéred, hogy visszakerülj az ő szentélyéhez. Abba a helyzetbe, amikor valóban a szívedbe jön a háladás, a bűnbánat, a béke vágya és a béke rendezése, az életátadás. Isten nem fog kívül neked, a te kényedre, kedvedre valamit is tenni. A te akaratodat ő nem fogja magáévá tenni, az ő akaratát neked kell elfogadni, megérteni, és kérni, hogy valósuljon meg. Vajikra heti szakasz a pusztai szentélynek a működéséről, áldozati rendjéről szól. Vajikra és szólította, ma Isten téged szólít, rendezd. Most különösen ebben a helyzetben, amiben vagyunk, van lehetőség megállni, és azt mondani, hogy Uram, nagy baj van körülöttem, én szeretnék oda menekülni, oda menni az oltárhoz, oda a szentélyhez, és szeretnék veled újra békében lenni, szeretnék minden bűnömet letenni, szeretnék minden vétkemet megbánni, letenni, és szeretnék annak a közösségnek lenni a tagja, amelyiknek te vagy a feje, amelyeket úgy hívják, hogy Messiás testem.